Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Hát ugye, amikor felsoroljuk az aradi vértanukat, akkor mindig a viszonylag a felsorolás elején eljutunk a D betűig és a Dezsőfi Arisztidig, de ha megkérdeznénk valakit, hogy ő mit tett le a szabadságharcban az asztalra, amiatt, hogy ennyire megdühödtek rá a császáriak? Vagy fel tudjuk-e idézni az alakját? Jó, könnyű, mert nagyon sok aradi vértanú nagy szakállas ember volt, úgyhogy így nem nagyon nyúlunk mellé. Szóval a nevét ismerjük, de a tetteit, az alakját már kevésbé Dezsőfi Arisztidnak. Hát ezért jó, hogy 220 éve született, mert ilyenkor 1802. július 2-án egészen pontosan, mert hogy ilyenkor alkalmunk nyílik egy kicsit meglátni az embert, az idol és a szent alakja mögött, hogy ki volt Dezsőfi Arisztid. Ezt kérdezzük Katona Csabától, történésztől. Szervusz, jó reggelt, Csaba!
Szervusztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Nagyon köszönöm ezt a tűpontos felvezetést, ugyanis az egyik legfontosabb dolog, ahogy már többször beszéltünk róla, hogy az utcaemberek mögött meglássuk a élő embert, a személyiséget, az egyéniséget, és hát a aradi vértanúk esetében azt gondolom, hogy ez egy különösen fontos misszió, hogy ne csak papagáj módjára felsoroljuk azt a 13 nevet, hanem hát tényleg meglássuk azt, hogy kik voltak ezek a más származású, más életkorú, máshonnan érkező, és mégis egy irányba haladó emberek, ami nem egy rossz dolog, hogyha az emberek össze tudnak fogni, ugye ezt megtanultuk ebben az országban, hogy ennek lehet haszna, jól lehet az ő történetük tragikusan végződni.
Igen, és az aradi 13-ból vannak olyanok, akik így nagy kedvencem személy szerint, például ugye Damjanics, főleg azért, mert hogy a katonai tevékenységük miatt. Kisernő is nagy kedvencem, és ugye Huszárt is volt, ha jól emlékszem, és hát a Dezsőfi Arisztid is pont ezért kedvencem, mert egy ízig-vérig magyar fegyvernemnek a tisztjeként alkotott maradandót a szabadságharcban.
Így van, ugye különféle tevékenység fűződött az ő nevükhöz, van, aki sokkal inkább a háttérbe tevékenykedett, és kevésbé volt látványos mindaz, amit tett, gondoljunk például Török Ignácra, vagy Aulis Lajosra, de Dezsőfi Arisztid, őt valóban huszárként is számon tartjuk, tehát ő tényleg ott a élvonalba forgatta a kardot, nem is akárhogy, majd erről mindjárt szót ejtünk. És nézzük meg, ki volt ő, mert hogy szokták emlegetni, hogy számosan nem magyar származások, ugye a aradi vértanok közül, ez egyébként igaz, de Dezsőfi Arisztid viszont az egy nemesi családnak a sarjadéka. Csákányban született, ez a Csákány ott van nem messze Kassától, tehát egy felföldi származású nemesi családról beszélünk. És egy evangélikus család, vannak ilyenek is többen az aradiak közül egyéb iránt, meglehetős anyagi biztonsággal, tehát egy jó módú família. Úgyhogy gyakorlatilag neki ki volt kövezve az útja olyan értelemben, hogyha tisztességgel végzi a tanulmányait, akkor lehet belőle hivatalnok, vagy bármi egyéb, de ő a katonaságot választott.
Pap, hivatalnok vagy katona, ezek az utak járták, és mivel azt hiszem, hogy a családjában nem az első szülött volt, ezért predesztinálták erre a katonai pályára, mert hogy ugye az első szülött vitte tovább a birtokot, meg a családi vagyont, a többieknek ugye ezeken a területeken kellett
mondani. Így van, valahol biztosítani kellett a megélhetést. Egyébként van egy anekdóta közbevetőleg, mondom csak, hogy a 20. század elején, amikor az egyik tűzgyökeres nemesi család, aki abból élt minden létező tagja, hogy hivatalt viselt Abaúj vármegyénél, úgy döntött, hogy ő bizony felvesz hitelt, nyit egy kis boltot Kassán, és kiválóan megélt belőle, mert hogy remek üzletérzéke rendelkezett, és a család a szégyentől nem tudott megszólalni, hogy arra még nem volt például, hogy nemesi munkából él. Tehát, hogy, és ugye láthatjuk, hogy ez mennyire más mentalitás, mint a polgárságé, ugye?
Igen.
Hogy na de vissza Dezsőfi Arisztidhez, ő nem próbálkozott vállalkozással, a katonai pályát választotta. Ez nem annyira meglepő, ismerve az ő életútjának a legfontosabb sarokpontjait. Az 5. Radetki huszárezredbe került. Hát bizonyos értelemben viszont pehje volt, relatíve pehje, ugyanis ugye az a helyzet, hogyha megnézzük, amikor született, akkor viszonylag hosszú békeidőszakban lesz belőle a katona. De túl vagyunk a polóni háborúkon, ugye? És nem igazán lehet azt mondani, hogy egyik háború a másikat követi, hála Istennek, rögtön hozzáteszem. Ez viszont azzal járt, hogy egy viszonylag kényelmes, tiszti életpályát futott be, elég sokat állomásozott konkrétan például Itáliában, volt egy ideig Hódmezővásárhelyen, Nagytapolcsányban, Bécsbe, de alapvetően ilyen garnizonokban telt az életem, Milánó, Pávia, Lódi, Cremona, Alessandria, és lassan, de biztosan haladt előre a tiszti pályán.
Ilyenkor mit csinál egy katona, vagy mit csinált abban az időben egy katona? Ez a 80-20-árban meg a kőszívű ember fiaiban azért így kiviláglik, azok mennyire pontosak egy ilyen unalmas galíciai vagy észak-itáliai garnizonba? Abajgatta a legénységet, aztán meg kiment a tiszti kaszinóba és mulatoztak a tisztársaival?
Vagy pedig képtárokba látogatott, vagy udvarolt, és rengeteget gyakorlatozott. Tehát azt ne felejtsük el, hogy a katonai életmód az azt jelenti, hogy folyamatos készenlét. Hiszen lehet, hogy 20 évig nem volt háború, de bármikor fel kell róla készülni, most pedig van. És ugye akkor elég nehéz azt mondani, hogy ne haragudj erre, most én pont nem készültem, hanem tegnap megnéztem a színházban a legújabb olasz darabot. Úgyhogy ez alapvetően gyakorlatilagosból állt, és valóban egy jelentős mennyiségű szabadidővel is járt. Mindazonáltal ez nem elégítette ki Dezsőfi Arisztidnak a élni vágyását. Tehát egy bizonyos ponton túl úgy ítélte meg, hogy hiába lesz belőle előbb hadnagy, majd főhadnagy, majd alszázados, majd főszázados, ő inkább hazatér gazdálkodni. És haza is tér gazdálkodni Eperjesre, 1830-as évek végén vagyunk, és innentől kezdve indul egy ilyen klasszikus nemesi életpálya, szóval gondoljunk bele, hogy ez tényleg mennyire szép mintázat, hogy elvégzi a gimnáziumot, egy bizonyos rangot elér a hadseregbe, és akkor fogja magát, világot látott 30-as évein már túl van, és akkor hazamegy a birtokára, és innentől kezdve pipázgathatna az ámbituson, ahogy azt illik, ilyen patópálosan, és meg is nősül. Feleségül vesz 1842-ben egy Újházi Antónia nevű hölgyet, na és itt egy olyan dolog történik, konkrétan Budaméri és Rosnyóbányai Újházi Antóniát, ami viszont az ő életét egy tragikus irányba viszi el, és egy olyan dolog történik, amit ma elég nehezen lehet értelmezni, nevezetesen a saját testvére lányát veszi feleségül.
Tehát, hát ezen most nyeltem egy nagyot, igen. Ez abban az időben mennyiben volt elfogadott?
Ez azért akkoriban is feszegette a határokat. Tehát volt rá példa, messze nem volt annyira távoli dolog, mint ma. És azt gondolom, hogy ez így helyes, ahogy ma van. De ugye itt másik világban élünk, nem volt jellemző, de nem is lehetett azt mondani, hogy na hát kérem szépen, itt az ördög súgott a fülébe.
De akkoriban nem is szerelmi házasságok kötettek, nem?
Nem sok köze volt hozzá, bár állítólag nála ez bejátszott.
Aha.
Szóval az elég világosan kiderül, hogy két házassága volt Dezsőfi Arisztidnek, majd mindjárt kiderül a másik is. Ő mind a két esetben az érzelmének engedett, egyebek mellett. Ugye eleve a hölgy jelentősen fiatalabb nála, ugye ezt ne felejtsük el, hát ugye a Dezsőfi Teréz nevű testvérének, illetve a Újházi Antónak a leányáról beszélünk, 1824-ben született Újházi Antónia, ez 22 év, ugye azért nemzedéknyi különbség.
Bizony.
Feleségül is veszi őt, és innentől kezdve egy tragikus házasságról beszélhetünk, és megint csak nem arról van szó, hogy ne szerették volna egymást, hanem arról, hogy öt gyermekük született és halt meg zsinórba.
Oh. Hát akkor a magánélet elég tragikus volt Dezsőfi Arisztidnek.
Konkrétan nagyon. Ez ugye számos nagy emberünkről elmondható. És ugye itt lehetetlen megítélni, figyelembe véve a korszak nagyon magas gyerek halandóságát, hogy ebbe belejátszott-e ez a rokonházasságnak a ténye, vagy pedig ettől függetlenül is így történt volna. Az biztos, hogy ennek ellenére, hát mint látható, szerettek volna gyermeket, de végső soron ez a házasság úgy ért véget 1847-ben, hogy a férje által Toninak beszélzett felesége tüdőbajos lett.
Oh.
És hát ugye a TBC ugye a korszaknak, meg még a 20. századnak is egy végtelen gyilkos gonosz kórja, és hát Velencébe vitette őt Dezsőfi Arisztid, hát az ottani levegő segít fel gyógyulni, de sajnos nem is 1847-ben az öt gyermekét eltemető Újházi Antónia meghalt, és gondoljunk bele, hogy hány éves volt, tehát 1824-ben született, 1847-ben halt meg.
Hű, hát szegény Dezsőfi Arisztid. Nálad,
igen.
Igen, tehát ott gyakorlatilag az egész családját elvesztette.
Ezek után talán nem is annyira meglepő, gondoljunk bele, hogy ez micsoda trauma lehet ez számára, hogy hát amikor a 1849-ben sor kerül az ismert történelmi eseményekre, akkor a nyugalmazott katonatiszt a kardjához nyúl, és azt mondja, hogy amennyiben a hazavédelméről van szó, akkor kérem szépen itt vagyok. Szerintem ez számára elemi becsületbeli kötelesség volt, másfelől talán abban is segített neki, hogy kiragadja abból a lelki helyzetből, abból a lelki állapotból, amiben ő volt. Na most ne felejtsük el, hogy azért több mint 10 év, bő 10 év kimaradt az ő szolgálati idejéből, és ugye fel lehetne tenni a kérdést, hogy esetleg hát berúzdásodott-e a kardja, de nem rúzdásodott be, hanem 1849-ben nagyon szép katonai karriert fut be. Tehát egyfelől hadvezetőként is kiváló teljesítmény nyújt, másfelől pedig a személyes bátorságával is kitűnik. Tehát például a Kossai ütközet 49. januárjának az elején, ott gyakorlatilag az egykori parancsnoka, egyébként Mészáros Lázár, a hadügyminiszter is ott van a szatatéren. Hát az, hogy nem lesz ebből nagyobb vereség, az gyakorlatilag neki köszönhető, mert az embereivel igen derekosan helytáll.
Én olvastam valahol Dezsőfi Arisztidról, hogy azt mondták, hogy ő a veszett csaták hőse.
Ez így van, számos olyan csata volt, ahol gyakorlatilag ő tűnt ki leginkább a katonai teljesítményével, ennek ellenére magát a csatát nem sikerült megnyerni, de azért ott volt ő a kápolnai csatában, ott volt a tavaszi hadjáratnál, meg is kapja ezt meg, illetve a joggal a magyar katonai érdemlen harmadik osztályát, és aztán halad előre a Langvétán, ott van Buda Ostrománál, vezérőrnagyi kinevezést kap, és közben újra eléri a szerelem. Képzeljük el ezt az életutat, ahogy ugye tragikusan elveszti a feleségét, előtte a gyermekeit, és Szinyei Merse Emmának hívják a hölgyet, akibe szerelmes lesz, és nagyon sajátosan alakul ez a házasság, és nagyon sajátosan alakul ez a szerelem is. A hölgy megint csak jóval fiatalabb nála, tehát körülbelül a lánya lehetne, de hát ez alapvetően lássuk be semmit nem jelent. 1822-es születésű ez a hölgyemény, Szinyei Merse Emma, ugye Szinyei Merse családnak a tagja, gondoljunk csak jeles festünkre, aki ugyaninnen származik, és az történik, hogy 1849. júniusában feleségül veszi a hölgyet. Gondoljunk bele, hogy micsoda optimizmus lehetett, vagy micsoda remény lehetett Dezsőfi Arisztidból, hogy 49. júniusában megnősül, ugye? Tehát Nem azt látjuk, hogy tragédia készül, nem azt látjuk, hogy a végzetre készülne. A Lipótvárosi plébánia templomban kerül sor az esküvőre, ez egyébként a mai Szent István bazilika helyén van, és gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy kimondja a boldog igent, rohan a harctérre, mert hogy kötelezettségei vannak, és egy újabb tragikus vetülete az ő életüknek, hogy legközelebb az aradi cellában találkoznak.
Hát, nem tudom, tényleg se jog a szívem Dezsőfi Arisztidért, mert én eddig mint katonát követtem az ő pályafutását, és én nem voltam tisztában ezzel, hogy őt így tépázta az élet magánéleti vonalon.
Sajnos veszett módon. Uh-huh. És majd meglátjuk azt is, hogy mi lett az asszonykának a sorsa. Viszont ami pedig Dezsőfi Arisztidért illeti, azért vele kapcsolatban említsünk meg pár dolgot még, mert azt gondolom, hogy hát tényleg egy rendkívüli katonáról beszélünk, és a teljesítményéről csak annyit, hogy Negri Alajos, aki egy nagyon-nagyon jótollú, jól lehet, nem feltétlenül a leghitelesebb, de azért mégiscsak nagyon-nagyon jótollú krónikása volt ennek az egész reformkornak, sőt 1848-49-nek. Ő egyebek mellett arról ír, hogy amikor már augusztus végén fogságban van, akkor megszorítja őt egy orosz tiszt, és nagyjából idézem a párbeszédet, hogy Degré leírta. Mi ismerjük egymást. Azt hiszem, kardjaink találkoztak. Mégpedig derekosan mindkét részről. Ugye Turánál? Amint az egyenruhájáról látom, igen. Én is arról ismertem rád. Egy csak azt a püspököt látnám, aki ott veletek harcolt. Az valóságos halál angyala volt, oly írtást itt végbe. Velünk, püspök? Igen, veres díszben mellén, nagy kettős kereszttel. Visszagondolkodtam. Ah, tudom már, az nem püspök, hanem Dezsőfi tábornok volt. Ez ugye a turai ütközet, ahol Dezsőfi személyesen is ott volt, nem csak hogy ott volt, hanem forgatta a kardot, ugye rajta volt a piros felső, és oda volt tűzve a mellére a kitüntetése, és akkor képzeljük el azt a hosszú szőke szakált, ami neki volt, ugye, a vörös felsőt, a keresztet, és hát egész egyszerűen arról van szó, hogy ahogy többen is írták, hogy Leonidászi hűségességgel harcolt, ott bizony azt gondolták róla az oroszok, a velük szemben álló oroszok, hogy egy pap küzd a magyarok soraiba, és ugyancsak Degri írja a következőt, hogy azt mondja: amint ráütöttünk az oroszokra, egy-két perc alatt be voltunk kerítve. Iszonyú küzdelem és mészárlás fejlődött ki, szabadulnunk sem erre nem lehetett. Mi volt más hátra, mint verekedni utolsó emberi, vagy megadni magunkat. Mi inkább akartunk meghalni. Sorainkban küzdött önkéntesen Dezsőfi Arisztid teljes tábornoki díszben mellén a másodrendű érdemkeresztel, mert a Veres Attillát meg a keresztet látták a muszkák, később állították, hogy az a püspök, aki velünk adta, kírozott, roppant vitéz volt. Uh-huh. Ez a személyes bátorságát, illetve a katonai.
Tehát ő tipikus harcoló parancsnok volt, mert én megolvastam, abszolút, hogy valamelyik csatában, de már nem emlékszem, már égett a talaj, tehát visszavonultunk, azt hiszem talán a Váci ütközet volt ez. Még valami elakadt ágyút is cibált ő személy szerint, pedig hát ugye nem, igen, az ő, igen, feladata volt ez. Tehát, hogy nem futott mindent eldobva, igen.
Ez ugye van olyan parancsnok, aki azt mondja, hogy előre, ő az volt, aki azt mondta, hogy utálom. Uh-huh. És ez meglehetősen hitelessé tette a személyét.
És ez az is érdekes, szóval, hogy ő nem nagyon sebesült meg. Pedig nem, azért nem, ezek szerint közelharcba is részt vett, tehát hogyha azt mondták, hogy Leonidászi hősiességgel harcolt az oroszok ellen, és ugye mondták, hogy írtózatos veszteségeket okozott az oroszoknak ezekben, amiket idézte ütközetekbe, úgyhogy elég bátor, meg jól képzett katona lehetett.
Kapott sebet, de olyan súlyosat, ami kiütötte volna őt, olyat nem. Hát viszont ezzel együtt természetesen az ővítéssége ellenére, mint az közismert a történelemben, ugye nem tudtok elkerülni a összeomlást az orosz csapatok beavatkozása következtében. És hát ő az emigrációra akart volna szavazni, de volt neki egy tisztársa, egy bizonyos Franz von Lichtenstein, aki odaát harcolt, de ettől még ugye korábban többször beszéltünk arról, hogy az osztrák katonák, az osztrák oldalon harcoló katonák nem feltétlenül gyűlölték a magyar oldalon harcoló katonákat, hiszen ők jó részt azért álltak a mi oldalunkon, mert ugye a király parancsára felesküdtek. És hát az esküjük hülyek maradtak, iskola példa erre, Leiningen, Westerburg, Károly. És Franz von Lichtenstein merő jó akarattal azt a javaslatot tette levélben Dezsőfi Arisztidnek, hogy a bizonytalan emigrációs kisházasként ne kockáztassa meg, inkább adja meg magát, de az osztrák csapatoknak adja meg magát, és ez esetben Kijev közlik számára a kegyelmet. És Dezsőfi ezt választotta. Uh-huh. És nem volt logikátlan a dolog, hiszen ő nyilván a boldogságra készült a feleségével. Most elmegyek idegenbe, ki tudja, hogy ott mi vár rám, magammal tudom vinni a feleségemet, és elég bizonyosnak tűnt, hogy ez a dolog működik, és Franz von Lichtensteinnek a jó szándékát semmi okunk kétségbe vonni, ő mindent megtett Dezsőfi Arisztidért. Uh-huh. Annyit sikerült elérni, amint az közismert, hogy Dezsőfi Arisztidet nem felakasztották, mint a gazember bűnözőket, hanem ugye, ahogy mondani szokták, lőpor és golyó által végezték ki Aradon. És hát itt Aradon találkozott legközelebb a feleségével. Nagyon sok aradi virtuma esetében okozott rettenetes fájdalmat az, hogy mi lesz a hátra maradott özvegyeikkel, hiszen egy nő egyedül nem tudja magát eltartani, tehát több példa is van arra, hogy egy közeli barát idővel feleségül veszi az özvegyet. Ez történt konkrétan Dezsőfi Arisztid özvegyével is. Kiváló bajtársa és barátja Márjási János, miután kiszabadult, mert ő is ugye megfizetett azért, hogy részt vett 1848-49-ben, feleségül vette Dezsőfi Arisztid özvegyét. Azt tudjuk, hogy több búcsúlevelet is írt Dezsőfi Arisztid, és a feleségének írt búcsúlevele azért nincs meg, mert amikor ő meghalt 1871-ben, akkor már ugye Máriási János feleségeként, akkor azt kérte, hogy temessék el vele ezt a búcsúlevelet. És hát egy közismert történet róla, amikor a kivégzésre sor kerül, akkor ő alszik, és úgy kell felébreszteni. És mindenki néz a döbbenettől, hogy de hogy képes aludni, és erre azt válaszolja, hogy tisztel elkiismeretem, most az hagyott aludni.
Igen, meg én olvastam róla, és emiatt is szimpatikus volt, hogy ugye a többiek azért meg voltak rendülve, tudták, hogy mi vár rájuk, és miközben vitték őket a vesztőhelyre, én valahol olvastam, hogy Dezsőfi hangosan beszélgetett méghozzá, szidalmazta a németeket, akik
konkrétan
őket legyőzték.
Hát,
szemlátomás nem nagyon félt a haláltól Dezsőfi Arisztid.
Ugye úgy fogalmazott, hogy nekem a halál semmi, sok ezer halál lebeget körültem a csatában, csak nőmtől megválni itt, hogy nagyon szeretek, ez fájdalmas. És ugye ezt tessük azzal össze, hogy gyakorlatilag időbe ráhagyta a felesége sorsát ugye a barátjára. Hozzátartozik meg az ő történetéhez, hogy ugye méltatlan sírba került ő is, mint mindenki, és akit tudott a családja, azt igyekezett méltó módon eltemetni. Az ő holtestének a sorsa is rettenetes. Hát az unokaöccse, az öccse Dezsőfi Kálmán Bánó Miklós nevű rokonokkal, illetve egy Bideskuti Ernő nevű őrnagyja volt, őrnaggyal megpróbálták hivatalosan is megszerezni a holtestet, hogy eltemethessék őket. Erre nem volt mód. Megpróbálták ezek után ellopni, de vagy pontosan ellopni, méltatlan a kifejezés, azt mondanám, hogy
tisztességgel eltemetni.
Hogy eltemessék. Ez sem sikerült, és állítólag némi nemű pénz segítségével végül is sikerült megoldani a dolgot. És amikor kivették ebből a koporsóból, akkor kiderült, hogy a nagy termetű katonának a maradványait nem tudta bepréselni a koporsóba, és darabokra vágva.
Jézusom!
És hát így került aztán a margonyai családi kriptába. úgyhogy tulajdonképpen legalább a méltó nyugalom az megadatott számára.
Ma is ott nyugszik? Margonyán?
Ott van, igen. Igen, ott van. Ott van, a legjobb tudomásom szerint legutóbb a Csemadok újítatta fel ezt a sírt, úgyhogy itt, ha valaki tisztelegni akar előtte, akkor ide érdemes elmenni. És hát talán még egyetlen dolog, amit mondtam, hogy mindkét feleségét amennyire ki lehet tapogatni a forrásokból, így ennyi év elteltével szívből szerette. Egy búcsúlevél töredék maradt fönn tőle, több búcsúlevelet is írt, ezek, ahogy mondtam, nincsenek meg, ugye, amit a feleséghez írt, az azért nem, mert a koporsóba került. És nagyon sajátos módon az első feleségéhez kötődő személyes tárgyait a második feleségére hagyta, tehát idézem, az a bizonyos evőeszköz, amellyel Tonin mindig étkezett, a nőjóra, amellyel Kálmán Velencében megtisztelte, ugye Kálmán a testvére, üvegképekkel díszített tárgya, az éjjeli szekrény és a kockadíszes odasség nagyon szeretett feleségemnek, Emmának. És ugye ebből látszik, hogy az első feleségéhez való mély kötődés, hogy ezeket a személyes tárgyakat magánál őrizte, és amikor tudta, hogy jön a végzet, akkor ezeket általa legjobban szeretett emberre a második feleségére hagyta. Úgyhogy összegezni akarom a dolgot, azt mondom, hogy mindig veszélyes dolog, hogyha megkíséreljük azt, amit ennek a műsornak az elején mondtunk, hogy megnézzünk egy személyes életutat, és úgymond visszaadjuk az emberi arcát egy utcanévtáblának, vagy az Aradi Vértanúk egyikének, mert hát akkor nem fogom mosolyogni sokszor az életén se. Mindezáltal azt gondolom, hogy mindezek tükrében, amit tudunk, még nagyobb tisztesség adasség Dezsőfi Arisztidnek voltában, ha már életében ez nem adott meg neki, illetve részben nem adott meg.
Hát, nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen.
Szó elakadt, hang fennakadt.
Azt hiszem.
A megemlékezés kapcsán. Emlékezzünk jó szívvel Dezsőfi Arisztidre, az ember, aki úgy annyira szeretett szeretni, és nőt is szeretni, meg a hazáját is szerette, és tett mind a kettőért. És mégis mi tragikus.
Szoktuk, ugye az életére emlékezzünk, és nem a halálára, mert az életem ugye nagyszerű.
Igen. Köszönjük szépen,
még egyszer,
Csaba.
Szép napot neked.
Én is köszönöm, sziasztok.
Szia. Szia. A 220 évvel ezelőtt született Dezsőfi Arisztid honvédtábornokra, Aradi Vértanúra emlékeztünk Katona Csabával, történésszel.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.